Még egyszer akkor nagy szerepet köszönöm titeket a vevésivő.org nevében. Ballas Zsoltnak hívnak, gondolom, hogy ezt tudjátok. Rabbiként dolgozom Németországban, Lipcsében, és az elkövetkezendő 10 alkalommal a terv az, hogy a zsidó etikáról próbálom beszélni, úgy, ahogyan azt a talmudi bölcsek látták, ahogyan ők útmutatást adtak számunkra. Értelemszerűen az egyik legfontosabb forrásunk az Avot traktátus, az atyák tanítása és az atyák fejezete, és az első alkalommal azt gondoltam, egy kis bevezető háttérinformációt szeretnék adni nektek. Bízom benne, hogy valami újat fogok tudni mindenkinek mondani, de attól tartok, hogy ez nem feltétlenül igaz. Remélem, hogy hasznosnak találjátok majd azokat az információkat, amiket mondani szeretnék. Az első körben ma igazából tényleg arról szerettem volna beszélni, hogy honnan származik ez a tudás, mi a forrás, honnan ismerjük ezeket a dolgokat, honnan kaptuk ezeket a tanításokat, illetve hogyan jutott el ez egészen napjainkig hozzá. Első körben azt szeretném tisztázni, pontosan ezeket a tanításokat így összeszedve, rendszerezve hol találjuk meg. A misna, ami az egyik legizgalmasabb rabbinikus szövegforrás, ami napjainkban megmaradt, napjainkig él, és nagyon-nagyon a mai napig is rendkívül sok aktualitást, és gyakorlatilag minden szava, amit a misnában olvasom, a mai napig alkalmazható információkat tartalmaz. Pontosan ez hogyan jött létre? Az egyik első premissza, az egyik első olyan információ, amit tudnunk kell, az, hogy a Tóra az egy két részből álló dolog, az írott, illetve a szóbeli tan. Az írott és a szóbeli tanról biztos vagyok benne, hogy többségetek már hallott, csak röviden az írott Tóra az nagyjából ugye Mózes 5 könyvéről szól, kicsit kibővítve az egész Tanachi, az egész bibliai irodalomról beszélünk, mint az írott tanról. Ezek azok a szövegek, amik írásban maradtak. Ezzel párhuzamosan használjuk a szóbeli tant, a Tora Sebe Alpe. Sokan azt gondolják, hogy a kettő között egy alá felül rendelt viszony van, ami szerintem nagy részben tévedés. Sokan úgy gondolják, hogy a szóbeli tórának, a tolasodában az egyik funkciója az, hogy csak értelmezze az írott részt. Ezzel szemben viszont én egy apró példával szoktam megpróbálni illusztrálni azt, hogy miért is nem így működik a dolog. Igazából meg kell azt értenünk, hogy az írott tórát a szóbeli tóra definiálja. A szóbeli tórának az útmutatása nélkül nem tudnánk azt, hogy mi az, ami az írott szövegben benne van. Az írott szöveg és a szóbeli szövegnek a használatára az egyik nagyon kedvelt talmudi történet, és gondolom, hogy még azt is megmerem kockáztatni, hogy sokan közületek hallották már ezt a talmudi történetet, ami a következő módon illusztrálja a szóbeli és az írásbeli tórának a viszonyát. A talmudnak a Sabbat traktátus 31. oldalán olvassuk a történetet, amikor is egy betérésre jelentkező úr eljött a kornak a két legnagyobb tekintélyéhez. Először elment Sámmájhoz, aki az időszámítások első századnak az egyik nagy alakja volt, párhuzamosan Hillellel, mind a kettőjüknek a saját tanháza volt és saját iskolája, és két különböző karakterű emberről beszélünk, az egyik egy sokkal impulzívabb típus volt, ez volt Sámmáj, és egy fiatal ember, aki a zsidó hitre akart áttérni, azzal jelentkezett nála, hogy szeretném, hogyha betérítenél, de van egy feltételem. A feltételem pedig az, hogy én elfogadom az írott tórát, mert azt meg lehet nézni és meg lehet tanulni, de a szóbeli tórát azt nem fogadom el. Légy szíves, vegyél fel a zsidó hitre, hogyha, de azzal a feltétel, hogy csak is kizárólag a szóbeli tórára tanítasz meg, gyakorlatilag az illető karait akarod lenni. Erre Shammai, az impulzívabb, azonnal elutasította az illetőt. Azt mondta, hogy ez lehetetlen, és igazából ez egy érthető dolog a mai logikánkkal összeegyeztetően. Egyszerűen elfogadhatatlan, hogyha valaki nem fogadná el a rabbinikus, illetve a szóbeli tannak a törvényeit, csak is kizárólag az írott tórának a törvényeit. Ugyanez a betérni kívánó elment Hillelhez. Hillel-től pedig ugyanazt a kérést intézte hozzá, vegyél fel engem a zsidó vallásba azzal a feltétellel, hogy csak is kizárólag a szóbeli tant tanítoknak. Hillel meglepő módon elfogadta, hogy az illető jelentkezés, az mondja, ha a szóbeli tant akar, vagy ha az írásbeli tant akarod megtanulni, akkor az első lépcső az, hogy meg kell tanulnod olvasni. Az első nap elkezdte neki tanítani az Alef-Bétet. Amikor a második nap az illető visszajött, akkor felcserélte a betűket. Különböző kommentárok próbálják értelmezni, hogy ezt hogyan is csinálta. Azt hiszem, hogy a szövegnek a szimpla értelmezése azt jelenti, hogy az Alefre azt mondta, hogy mostantól az a Bét, és a Bét az pedig egy Dalet. Teljesen mindegy. A lényeg az, hogy a második napon a betűket, amiket meg kellett, amit az első napon tanított neki, egyszerűen elkezdte felcserélni, és más betűt, más hangot rendelt hozzá az előző napon tanított betűkhöz. És a betérni kívánó pedig erre természetesen a következő módon, hogy álljon meg a menet. Tegnap te nekem nem ezt tanítottad. Erre azt válaszolta. Tegnap nem bíztál meg bennem? Pontosan ugyanúgy, ahogy tegnap engem bennem megbíztál, ugyanúgy megbízhatsz a szóbeli tanban is. Mi az, amit ezzel Hillel nekünk tanítani akart? Én ezt a történetet mindig úgy szoktam értelmezni, hogyha belegondolunk, a világon nincsen egy olyan ember, nincs egy olyan lélek, aki saját maga tanult megolvasni a semmiből. Minden egyes írott jelnek, minden egyes formának valakinek először egy hangot kellett adnia. Később az ember képes összetenni ezeket a különböző formákat, és egy szóvá összeállítani, de hogyha valaki három vonalat, amit egy A betű képez, nem mutatja meg valakinek, hogy ehhez a jelhez egy A hang kapcsolódik, akkor az illető nem fogja tudni ezeket megtanulni. Gyakorlatilag, amivel szembesülnünk kell, nincsen írott szöveg, amit valami módon szóbeli szöveg nélkül értelmezni tudnánk a mai napig is. Ez volt a legegyszerűbb demonstráció annak, amit Hillel a betérni kívánóval megmutatott, hogy meg kell értened, hogyha te az írott szöveget akarod hallani, ez nem úgy működik, hogy a szóbeli tan az egy különböző magyarázat, vagy egy külön magyarázat hozzá, nem. A kettő együtt szimbiózisban él, a kettő együtt nőtt föl, egyszerre jöttek létre az írott szó és a szóbeli, az írott és a szóbeli szó egyszerre létezik, az egyik a másik nélkül nem ilyen, semmilyen módon értem. Viszont a szóbeli tant évtizedeken keresztül a vallás megtiltotta, hogy leírjuk. Ennek valószínűleg az egyik oka volt, az egy legfontosabb oka az volt, hogy ami egyébként valószínűleg a mai napig is megmaradt, és bizonyos könyvek, amik ilyen kulcsfontosságúak, mégsem kerültek fordításra. Ennek a célja az volt, hogy az embereket valamilyen módon továbbra is oda kelljen kötni ahhoz, hogy az ember egyedül nem tud tanulni. Az embernek csak akkor lehet tanulnia, hogyha valakivel együtt párban összeáll, vagy legalább egy valakitől, akitől a hagyományt át tudja venni, és nem egyszerűen csak valaki le tud ülni és kinyitni a könyvet. Miért van erre szükség? Ez a mászónának, a tradíciónak a lánca, ami nem szabad, hogy megszakadjon. Abban a pillanatban, hogy megszakad, nem tudunk visszakapcsolni az eredeti forráshoz. Ha szeretnék veletek megosztani, csak nagyon gyorsan, egy érdekes PDF-et, amit a Simple to Remember Orgon találtam. Ez a Jewish Lineage Unbroken Chain of Torah Transmission PDF, amit most láthatok, most töltöttem fel az oldalra. Igazából, ami nagyon izgalmas, hogy az ember végigmegy és megérti, hogy amit mi tudunk a túrából, ez nem valami olyan, amit mi kitaláltunk, hanem itt van egészen a napjainkig egy lánc. Mindenki, aki túrát tanul, becsatlakozik ebbe a láncba. Amikor ezt viszont a történelmi szükséglet körülbelül a második és a harmadik század, az első és második század környékén azt hozta, hogy bizony ezeket a dolgokat, amik eddig csak szóban léteztek, le kell írni. Ha nem írnánk le, akkor elveszik. Ez volt az a bölcseink azt mondja, hogy étlászott recon hasem, de ez volt az idő, amikor az embereknek fel kellett állni, és azt mondani, hogy ha ezt most nem tesszük meg, ezt a lépést nem tesszük meg, akkor bizony csorba esik a hagyományunkon, és ekkor jött Rabbi Yehuda Hanasi. Rabbi Yehuda Hanasi az elnököknek, a Nasziknak a leszármazottja volt, ő maga is egy elnök, ugye a Sanhedrinnek az elnöke volt, a második század végén, harmadik század elején leírta a Misnát. A Misna, és ez az, ami nagyon fontos, ide akartam kiukadni az elejétől fogva, hogy egy misnai szöveget fogunk alapvetően tanulmányozni az elkövetkezendő hetekben, és ennek a misnai szövegnek a fényében próbáljuk megérteni az etikát, a zsidó etikát, hogyan viszonyultak bölcseink az etikához. A misna szövege pedig alapvetően nem Rabbi Yehuda Hanasinak a kútfőjéből jött elő, nem megírt valamit, hanem leírt valamit, ami eddig létezett. A szóbeli tan, hogyha az ember átgondolja, hogy pontosan hogyan lehet szóbeli tanítást hosszú évszázadokon, ebben az esetben, hogyha a zsidó történelmi kronológiát tekintjük, azoknak több mint egy évezreden keresztül, kb. 1500 éven keresztül életben tartani. Mi a kulcs? A kulcs az, hogy ezeket a szövegeket nagyon-nagyon kompakt módon kell megfogalmazni, emlékezhető módon kell megfogalmazni, mondjuk úgy, hogy kicsi pársoros versikékben. És ahogy el kell képzelnünk a körülbelül 2000 évvel ezelőtt egy bétmidrást, sőt még egy pár száz évvel később is a Talmud időkből, nagyjából a dolog úgy működött, hogy élő magnetofonok voltak, vannak olyan rabbik álltak a bétmidrás előtt, akinek az volt a feladata, hogy ezeket a versikeket, amiket ő éveken keresztül kívülről megtanult, értelmezés nélkül általában, ezeket ismételje, és az emberek ezeket a hallott információkat megtárgyalják és diszkutálják. A Rabbi Yohanannak a történetében, a Baba Metzia traktátus 80. oldala környékén is látjuk, hogy úgy működött a dolog, hogy ketten ültek a bédmidásban, oda hívtak magukhoz egy üzenet tanát, ez a Soni Bájtot, aki ezeket a misnai információkat, misna korából származó versikéket szinte vég nélkül tudta sorolni, és amikor az az illető elmondott egy versikét, ő pedig többi más versikéhez egybevetették, és ez alapján jutott a konklúzió. Szóval egyébként megnézzük a Talmudnak a szövegét. A Talmud szövege alapvetően arról szól, hogy a leírt misnák, ezeket a leírt versikék próbálja meg összevetni még élő Bocsánat. Hallani most engem? Valaki tudna esetleg hangban jelezni, hogy lehet-e engem hallani?
Igen, lehet. Szia. Haraszi Tamás.
Köszönöm szépen. Köszönöm. Bocsánatot kérek, hogy elmentem, hogy egy pillanat elejéig. Szóval, visszatérne a témánkhoz, ezeket a verséket, mikor Rabbi Yehuda Nasi nem egészében, hanem egy gyűjtemény formájában azokat válogatta ki, ami nagyjából minden információt, ami fontos tartalmaz, nem mindig explicit módon, nem mindig egyértelmű módon, hanem nagyon gyakran bújtatott információként. Hogy egy példát tudjak nektek erre mondani, a Misna gyakorlatilag egy szót nem ejt Hanukának a történetéről. Különböző okok lehetnek a háttérben, hogy ez miért nem szerepel, mint egy direkt és egy fontos dolog. Viszont, hogyha megnézzük a Baba traktátusokat, a Nezikin rendet, a különböző polgárjogi dolgokkal foglalkozó traktátust, az megemlít egy esetet, amikor egy teve egy hatalmas bálával a hátán egy üzlet előtt elmegy, és az üzletben ég egy gyertya, és hogyha ez a gyertya a bálát meggyújtja, és leég a város, kitehető ezért felelőssé a Misna szerint, ha a gyertya a boltban bent volt, és a bála lógott be a boltba, és úgy gyulladt meg, akkor egyértelműen a tevének a tulajdonosa tehető felelőssé. Hogyha viszont ez a gyertya a bolton kívül volt, és úgy gyújtotta meg a bálát, akkor viszont a boltnak a tulajdonosa a felelős. Egy esetben van kivétel, hogyha ez Hanuka idején történt, és az a gyertya egy Hanuka gyertya volt, amit kötelező meggyújtani. Ez az egyetlen egy olyan misna, bocsánat, még van egy hasonló misna, ami számunkra egy implicit, egy bújtatott információt ad arról nekünk, hogy bizony a Hanuka gyertyának a meggyújtása az egy micva, ez egy kötelesség mindenkire nézve. És ezért, hogyha a Hanuka gyertyáig, akkor azért nem tehető senki felelőssé magát a károkért, hogyha a micvának megfelelő módon hajtotta végre a dolgokat, akkor nem ő a hibás az abból keletkezett károkért. Ez egy tipikus eset annak, hogy egy információ bújtatva jelenik meg a misnában, ugyanis Rabbi Yehuda Nasinak az egyik legfontosabb irányvonala az volt, hogy a lehető legkompaktabb módon fejezzük ki magunkat, csak a minimális információk legyenek ebben a gyűjteményben benne, és a tematikát is ő állította össze. A misnai szövegekbe került egy traktátus. Rabbi Yehuda Nasi 6 rendre osztotta őket. Ezek közül is, csak gyorsan, az első Zeraim, ami az agrikulturális és mezőgazdasági termékekkel foglalkozik. A második rész a Moed, a különböző ünnepek és az ünnepekkel kapcsolatos dolgoknak a törvényeivel foglalkozó traktátusok. A harmadik nagy rész a Nasim, a házassággal és nősüléssel kapcsolatos mindenféle törvény és az azokat taglaló traktátusokat, illetve azokat a szövegeket írta le. A negyedik rész pedig az úgynevezett károk, ami alapvetően civil és polgár és büntetőjogi törvényekkel foglalkozik. Az ötödik, a Kodesim, a különböző szentébeli áldozatokkal és szentségekkel foglalkozó nagy téma, illetve az utolsó, a hatodik, az pedig a Taharot, a különböző tisztasági törvényekkel foglalkozó, rituális tisztasági törvényekkel foglalkozó témák. Ezt a 6 rendet 60 traktátusra osztotta, később a mai napig, hogyha megszámoljátok a talmudi traktátusokat, azt látjátok, hogy 63 van belőle, és nem 60. Ennek az alapvető oka az, hogy egy később időben ez egy újrafelosztásra került, például van 3 traktátus, a Bava Kama, Bava Metzia és a Bava Batra, ami szó szerint az, hogy az első kapu, középső kapu és az utolsó kapu. Ez a három traktátus, ami egymást követi a civiljogi és polgári és büntetőjogi dolgokkal foglalkozó rendben, nezikénben, ez az annak idején egy traktátus képezett minden valószínűség szerint az úgynevezett nezikéne traktátust. Még egy másik traktátus, ami valójában egy traktátus volt a Mishna idejében, ez a Sanhedrin és a Makot traktátus. A Sanhedrin a különböző törvénykezési dolgokkal foglalkozik, illetve bíróságoknak a törvényeivel, és az utolsó három fejezetet, ami a botütés és az azzal kapcsolatos büntetés végrehajtási törvénykezésről szól, ezt az utolsó három fejezetet leválasztották erről a traktátusról, és abból lett egy külön traktátus. Így ez az extra három traktátus, ami ennek a két nagy traktátusnak a felosztásából következett, így lett 63 traktátus a Mishnában. Az egyik legjobb kérdés, hogy hova tenne valaki ezekbe a szövegekbe etikai szövege. Hova passzol a Mishnának a szövegébe az etikai rész? Meglepő módon ez a negyedik részben a károkkal kapcsolatos rendbe került bele, és azon belül is az utolsó traktátus. És ez egy nagyon-nagyon alapvető kérdés, hogy miért pont ott, miért itt a helye az abot traktátusnak. Több válasz is született erre a dologra, és az egyik legizgalmasabb valószínűleg, egyik legizgalmasabb kommentár, aki ezzel foglalkozik, az a Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, aki nagyon-nagyon fiatal korában, 23 éves és 30 éves kor között írta meg az egyik legfontosabb művét, a két nagy magnum opus, két nagy műve, ami számunkra ma ismert, és amit a mai napig mind használunk. Az egyik, ugye a Mishné Tóra, a Maimonidészi Kódex, mondjuk ez a 12. században élt, 2005-ben hunyt el. A másik pedig, amit sokkal fiatalabb korában írt, 23 évesen kezdtem, és 30 évesen fejezte be, ez egy teljes átfogó kommentár a Mishnáról. Ezt nem héber írta, Maimonides, hanem judeo-arab nyelven, és ennek a bevezetése, ami önmagában egy hihetetlenül hosszú szöveg, ami nekünk megmaradt, vagy amit ma nagyjából használunk, az Jehuda ibn Tibbannak a héber nyelvű fordítása. Rendkívül izgalmas szöveg, ami végigmegy gyakorlatilag minden egyes olyan részleten, hogy hogyan alakult ki, hogyan jutott el hozzánk ez a szöveg, mi volt a háttere, és az egyik legérdekesebb részletben pedig természetesen az, ahogy a Rambam megpróbálja a különböző okokat megnézni, hogy miért, mi volt az ok, amiért egy-egy traktátus oda került, ahova került. A Rambam, amikor a Avot traktátusról beszél, akkor a következő módon fogalmazza meg, a héber szöveg most nincs előttem, nagyjából a következőt mondja meg, a következőt mondja, két okból került az Avot traktátus, bocsánat, még egy apró kitérőt szeretnék tenni. Sokan, biztos vagyok benne, hogy elnézve a neveket, hogy kik vannak ma itt este, többetek hallott arról, hogy Pirkei Avot, amit nagyon szépen a régi magyarok úgy szoktak lefordítani, hogy az atyák fejezetei. A Mishnának a traktátusa, amiről mi beszélünk, azt nem Pirkei Avotnak hívják, hanem Avotnak. Mi a különbség az Avot és a Pirkei Avot között? Egy fejezet. Az Avot traktátus egy 5 fejezetből álló Mishnai traktátus. A Pirkei Avot, amit mi olvasunk, az viszont egy 5 fejezetből álló rész. Miért 5 fejezetből, miért, bocsánat, 6 fejezetből álló rész, kapott egy extra 6. fejezetet úgynevezett barájtákból. A barájta szó szerint azt jelenti, hogy külső forrás, vagy külső, ami kívül maradt. A barájták azok olyan versikék voltak, ami még egyszer úgy kell elképzelni a Mishnának a szövegét, ahogyan jutott hozzánk, hogy apró versikét az ember Rabbi Undanász összegyűjtött, és megfelelő formátumban leírt. Viszont valószínűleg több tízezernyi kicsi versikét nem írt le. Ezek a szövegek viszont még hosszú időn keresztül a szájhagyományban éltek, és ezeket hívjuk úgy, hogy barájták, amik kívül maradtak. Autoritásuk szerint, hogyha egy talmudi szöveget olvasunk, mivel mind a kettő a misna időből származik, a misna bölcsék tanaitáknak a mondásai, ezért mind a kettőnek az ereje nagyjából összevethető és nagyjából hasonló. A Abbot traktátushoz még hozzáfűztek egy 6. fejezetet, ami egy barájta gyűjtemény. Olyan kívül maradt információknak a gyűjteménye, ami nem kerül be a misába. Miért kellett egy 6. fejezetet létrehozni? Ennek egy történelmi oka van. A gaonita időben, a gaonok a Talmud befejezése utáni időben, főleg a babiloniai jesiváknak a vezetői, illetve autoritásai voltak. Elterjedt az a szokás, hogy az etikai tanításokat, amit ezt a traktátus hozott, mi a legalkalmasabb idő ezeknek a tanulására, ez természetesen Pészach és Savuot között. Az egyiptomi kivonulás és a túranás ünnepének a 7-7-es időszakában. Hogyha megszámoljuk, hogy hány darab sabbat esik erre az időszakra, azt fogjuk találni, hogy pontosan 6. Az első 7 nap, ugye, tehát az első 6 nap Pészach ideje, akkor nincs szüksége erre a tanításra, viszont az utána elkövetkezendő időkben, mikor 6 darab sabbat esik, a lehető legjobb mód a felkészülés, a tóraadásra való felkészülés, hogy minden héten egy fejezetet az atyákból átadunk. De akkor van még egy hét, ami szabadon marad, és erre a hétre került a 6. fejezet, az extra fejezet. Így jött létre a Pirkei Avot és az Avot. Tehát igazából természetesen az Avot traktátus és a Pirkei Avot között nagy különbség nincs, de a gyakorlati különbség az, hogy az Avot, a misnai traktátus az mindössze 5 fejezetet tartalmaz, a 6. pedig egy későbbi, mondjuk úgy, hogy zsinagógai újítás a gaoni időkből. A 10.000 forintos kérdés, bár 10.000 forint manapság sajnos nem nagy pénz. Miért avotnak hívják? Mit jelent az a szó, hogy avot? Mi az avot szó, ugye értelemszerűen azt jelenti, hogy atyák, de mire vonatkozik ez az atyák? Mit értünk az alatt, hogy az atyák fejezetei? Mikor a Mishna azt mondja, hogy atyák, mire gondol? Én előttem most jelen pillanatban 6 vagy 5,5 válasz van, különböző válaszok, amiért ezt a traktátust, és ez talán egy nagyon-nagyon fontos iránymutató számunkra, mielőtt belekezdünk a szövegnek a tanulmásába, ami valószínűleg csak jövő héten fog kezdeni, hogy megértsük, hogy milyen elánnal tudunk ebbe belevágni ezekbe a szövegbe, mi az, amire fókuszálunk, mit keresünk ezekben a szövegekben. És ezért érdemes megnézni azt, hogy mit is jelent a traktátusnak a neve. Az Palinak van egy nagyon jó hozzávetése. Mindjárt eljutunk oda is, egyébként eléggé jó, amit mond. Az első szó szerint, hogy az első, amit az avot szó jelent, azt jelenti, hogy atyák. Ez az apa, atya, annak a többes száma. Ebben a traktátusban minden információ, amit olvasunk, bölcsek nevében hangzik el. Rögtön az elején az első Simonat, az első a nagy gyülekezet tagjai, akik mondtak valamit később, Simon HaTzadik, Hillel, Shammai, Rabban Gamliel, végig megy a tannait a generációkon, és az ő nevükben adja a tanítást. Számunkra a bölcsek olyanok, mint az atyák. Miért? Ha megnézzük a tórai szöveget, a tóra, illetve a talmudi szövegek, a szülő és a tanárnak a szerepét gyakran összehasonlítja, gyakran szinte megegyezővé teszi, és nagyon gyakran a tanárt még nagyobb tiszteletben is részesíti. Erre egy adott példa, hogyha valakinek az édesapját és a rabbiát, akitől tanul, elrabolnak és váltságdíjat követelnek értük, akkor ez egy komoly etikai dilemma, hogy kiért kell a pénzt letenni, kit kell először kiváltani, és a halacha az, hogyha ez az illető, akitől főleg tórát tanult, és az édesapjától nem tanult tórát, akkor bizony a rabbi, vagy ez a mester az, akiért először a váltságdíjat ki kell fizetni. A atyáknak a szerepe ilyen szempontból, akitől az ember tanul, olyan, mintha gyakorlatilag biológiai szülő lenne. Erre szintén egy példa a tórai szöveg, ami arról beszél, hogy harmadik könyvben, mikor bocsánat, Mózes negyedik könyvében, egy pillanat, most megtorpantam. A lényeg az, hogy mikor a szöveg arról beszél, hogy kik voltak Áronnak és Mózesnek a leszármazottjai, akkor azt mondja, hogy élet oldott Mosebe Áron, ezek a generáció, ezek a leszármazottai Mózesnak és Áronnak, és azt várnánk, hogy ugye ott legyen Áronnak a gyermekei, és ott lenne Mózesnek a gyermeke is. Viszont nem fogjuk soha olvasni Gersonnak és Eliezernek a nevét ott, csak és kizárólag Áronnak a gyermekéjét, és ott a bölcsek hozzáteszik, hogy ez egy egyértelmű dolog, Áronnak a gyermekei, akik Mózestől tanultak, számukra Mózes olyan, mint hogyha biológiai szülő lett volna. Tehát az atyák ilyen szempontból nekünk a bölcsek, akiktől a mai napig tanulunk, nagyon-nagyon fontos ezt a nézőpontot magunkével tenni, hogy ezek a bölcsek, mikor a nevükben olvasunk valamit, ez nem olyan, hogy ez annak idején mondta, hanem ezt mondja Omer, a talmudi terminológiában sokkal többször olvasjuk azt, hogy Omer jelen időben, most beszélnek hozzánk. Rav Trish Schechter, a Yeshiva University-nek a Rosh Yeshivája szokta mesélni a Szolovejcsik nevében, hogy mikor az ember egy talmud diskurzust olvas, akkor azt kell elképzelni, hogy most hirtelen bejön a szobába a két tanítva és az amorit, és elkezdenek egymás között beszélni, és utána jön még Ramba, és a további generációk, és ezek egymással vitatkoznak most jelen időben. Generációkkal később, de jelen időben beszélnek egymással. Tehát a bölcsek számunkra olyan, mint az, hogy ez az első. Második magyarázat, ez Bnei Szaszhat származik. Bnei Szaszhat, Rav Cvi Elimelech Shapira, aki a Munkácson született, egy nagyon híres haszid rebbe volt a Dinovi dinasztiának az alapítója, és később, pár generációval később a Munkácsever rebbének a dél nagyapja. A könyv, amit írt a Bnei Szaszhal, egy haszid könyv, az egyik legérdekesebb, mondjuk úgy, hogy álláspontja, amit én a magam részéről teljes mértékben magaménak érzek, hogy az Avot traktátus bizony azokról az Avotról kapta a nevét, akik számunkra is Avot. Slosha Avot, a három ősatya. Ha megnézzük a Mózes első könyvét, ugye valószínűleg sokak hallhatták már az első kommentárt, amit Rási ír, miért kezdődik a Tóra Berésíttel, és miért nem a második könyvben a Roskódesnek a törvényével. Ugye a második könyvnek csak a, nem is tudom, 7.-8. fejezetek környékén kezdünk el törvénykezést olvasni. Egészen addig az egy történet. Miért kell ezeket a történeteket nekünk ismerni? Mert ezekből a történetek, és az a válasz röviden, a Bedingshausen válasz az, hogy ezekből a történetekből tanuljuk meg, hogy az embernek milyen embernek kell lenni, milyen módon kell viselkednünk. Az ősatyák történetei nem csak izgalmas sztorik, nem csak jó pofa mesék, hanem bizony nagyon-nagyon komoly tanulságot rendelkező történetek, amiből minden nap le kell szűrnünk az, hogy pontosan milyen emberek legyünk, hogyan viselkedjünk. Az ávod szó, az Bénisztaszka szerint azt jelenti, hogy bizony, Ábrám, Izsák és Jákob, akiktől mi az etikai tanításainkat a mai napig is tanuljuk a Tóra szövegében. A harmadik opció, hogy ez az avot igazából arról szól, hogy szülők. Azt jelenti, hogy szülők. Nem feltétlenül a három ősatyáról, hanem szülőkről. Ugye, mikor az ember gyermeket nevel, akkor az egyik legfontosabb dolog, és az első dolog, hogy felkészüljön arra, hogy hogyan lehet egy új életből, egy apró csemetéből, egy etikus, erkölcsös, morálisan önálló valakit nevelni. Ahhoz, hogy az ember tudja, hogy mi a cél, ahhoz bizony el kell sajátítani saját magának is ezeket az elveket, és ezek az összes etikai tanítás, amit a Pirkeiabotban vagy az Ábotban olvasunk, az a szülőknek, a szülőkre vonatkozik, az Ábotra. Szülők, ez az, amit meg kell tanulnunk. Ez a harmadik, ez a Rabbi Jákob Emden, az altonai rabbinak a 18. századból az ő kommentárja. Egy nagyon izgalmas kommentár a 16. században, Midrash Shmuel, sajnos a vezeték nevét nem tudom, de ő volt a korabeli Tzfati nagyoknak, kiszámít ki, 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 az Arizal, Rabbi Yosef Karo, Rabbi Elazar, az Kiri, a legnagyobb kabalisták Tzfaton, ő az egyike volt ezeknek. És ő volt az, aki főleg az etikai tanításokat adta a tövegbe. Ő az, aki az Ábel itt írt egy nagyon jó opciót, hogy az Ábot itt azt jelenti, hogy fő bűnök. Én nem mondanám, hogy fő bűnökről van szó, de arról, hogy fő, a talmudi nyelvezetben bizony rendkívül sokszor olvasunk olyat, hogy fő kategóriák, az azt jelenti, hogy tehát például a csak egy példa, hogyan nevezzük a 39 fő munkavégzést héberül, avot melachot, a nagy munkavégzési kategória, az azoknak az alkategóriái pedig úgy hívjuk, hogy toladot. Avot és toladot. A Nezikin traktátus, a Nezikin széderben, tehát a civil és polgári, a civil és büntetőjogi törvényekkel foglalkozó rendben. Szintén rendkívül sokszor olvasjuk azt, hogy av vagy avot, ami ebben az esetben kategóriákat jelöl. Akár csak a kár okozásnak vannak kategóriák, hogy milyen típusú dolog okozott problémát vagy kárt, milyen típusú munkát végzett az ember sabatkor, ami nem megengedett, pontosan így milyen típusú erkölcsi tanításokat kell tudni, milyen típusú információkat kell ahhoz nekünk magunkévá tenni, hogy erkölcsös emberek legyünk, mik ezek az ávot, mik ezek a nagy kategóriák, mik ezek a nagy témák. És ezt mondja a Midrash Shmuel, hogy gyakorlatilag a bölcseknek az összes mondása, ami elérhető a Avot traktátusban, ez mind egy nagy irányelv, mind egy avot, mind egy nagy kategória. Szintén egy németországi kommentár, Jakob nem volt németországi, szintén egy németországi kommentár, ez a Vissza Lipschitz, a Tifelet Iszrael nevű kommentárt írta a Mishnához. Ő azt mondja, hogy az áv szó gyakorlatilag a szinonimájához prototípus. A traktátus olyan személyekről mondjuk úgy, hogy mintázta a törvénykezéseit, akik ők maguk is prototípusok voltak. Példának akáért Mózes és Mózesnek, Mózes Rabénónak a különböző személyiség jellemzői, hogyha az ember a Tórának a végre felolvassa, hogy a negyedik könyvben, hogy Mózesnél nem volt szerény ember a világon. Rendkívül nagy és széles palettája van olyan midrás irodalomnak, ami arról beszél, hogy miért Mózes volt kiválasztott arra, hogy a zsidónitek kivezesse Egyiptomban. Miért az ő személyiség jellemzői voltak arra alkalmasak, hogy a nép vezetőjévé váljon, és szinte mindegyik egyetért abban, hogy Mózesnek jellemzői voltak, karakterjellemzői, amin ő dolgozott, ami emberként megpróbálta jobbá tenni, megpróbálta saját személyiségét fejleszteni. És ennek az eredménye volt az, hogy ő egy olyan ember lett, aki lett. Hozzátenni még azt, és ez egy nagyon fontos, mondjuk úgy, hogy elv. Van a Vaikra Rabba, a Mózes harmadik könyvéhez fűződő midrásban olvassuk, nagyon-nagyon híres négy szó. Derech Eretz Kadma Latorah. Derech Eretz Kadma Latorah szó szerint azt jelenti, hogy a világ útjai megelőzik a Tórának a törvényeit. Mit jelent ez a világ útjai? Gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez a hétköznapi etikai törvények. Hogy az ember normálisan és tisztelettudóan viselkedjen, ez megelőzi a Tórát. Egyébként ez az egyik ok, amiért a Rambam azt írja, amiért a Rambam azt gondolja, hogy a Abba-traktátusnak ez volt az egyik legfontosabb létjogosultsága, hogy az ember csak a Tórának a törvényeit szimplán próbálja követni, ettől még ő lehet egy rossz illető. Ettől még lehet valaki rossz ember. Hogyha az etikai részeket nem sikerül az embernek a személyiségébe integrálnia, akkor annak ellenére, hogy az ember a micvákat teljesíti, annak ellenére, hogy végrehajtja a törvényeket, úgy, ahogy le vannak írva, és mégis valami hiányzik, és ez az a plusz, ez a spirituális tartalom, ez az isteni tartalom, ami hiányzik akkor, hogyha az ember etika és erkölcs nélkül próbálja a törvényeket betartani. Van egy nagyon érdekes koncepció, hogyha titeket megkérdeznélek, hogy hány típusú törvény van, milyen két nagy kategóriai törvény van a Tórában, akkor gondolom, hogy sokak, a legtöbbetek számára nem lenne ismeretlen az a két fogalom, hogy Ben Adam Lachavelo, és Ben Adam Lamakom, hogy ember és ember közötti törvények, és ember és Isten közötti törvények. Ez a két nagy kategória, ami a törvények létezik. Az egyik az, hogy az ember hogyan viszonyul embertársai, ugye ez a nezikin, ez a civil és büntetőjogi törvények. A Ben Adam Lamakom, ami az ember és az örökkévaló közötti törvények, ez a különböző rituális dolgokkal kapcsolatos törvények. És a Maharal, a lövrabbi, aki sajnos a Pierre mozgalom nevében inkább a Gólemről híres, mint az írásairól, pedig az írásai sokkal többet nyomnak a latba, mint azok a legendák, amiket az ő személyiségét övezték. Ő azt mondja, hogy van még egy harmadik kategória is, természetesen ezt megalapozva mondja, tehát még egyszer van a Ben Adam Lechavero, ki ember közötti törvények, Ben Adam Lamakom, ember és Isten közötti törvények, és van egy harmadik, Ben Adam Leatzmo, ember és saját maga közötti törvények. Mit jelent ez? Ez a karakterfejlesztés, ez a személyiségfejlesztés, a személyiség jegyeknek a folyamatos elmélyítése a jó irányba, az etikai és a morális jegyeknek a beépítése. Egyébként ez nagyon-nagyon jól passzol abba, hogy az Alaptraktátus hol helyezkedik el, pont a Nezikin és a Kodasin traktátus között, mondjuk úgy. Ez az utolsó traktátus a Nezikinben, előtte volt a Ben Adam Lechavero, Utána jön a Kodasim, a szentségek, Bén Adam Amakom, az ember és az Isten közötti törvények, és a kettő közé találjuk meg, a kettő között beékelve találjuk meg a törvényeket, ami az embernek a saját magának a fejlesztése, a saját magával szemben támasztott követelményekről szól. Nagyjából én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb bevezető ahhoz, hogy az ember az Avot traktátusnak a tanulásába bele kezdjen. Még, és akkor itt tenném hozzá, hogy miért a Rambam, mi az a két ok, amit említ, hogy miért kell ezt a traktátust tanulni. Az egyik ok, amit említ, az, hogy ugye ez a traktátus rögtön követi a bírókra, a Sanhedrin traktátust, illetve a Makor traktátus, ami már említettem, része volt, ami kifejezetten bínáskodással kapcsolatos dolgokat, illetve a bírókra vonatkozó dolgokat taglal, ami rendkívül jobb az, hogy mielőtt az ember bínáskodik, ezeket is a következő etikai követelményeket kell megfelelni. A másodikok, amiért azt mond, ha én jól értelmezem, amit a Rambam mond az ő szavaival, sajnos nem az eredeti judeórak nyelvű szöveget én nem érteném meg, Eden Tibonnak a fordítására támaszkodva, az egyik az, hogy az ember megismerje és megértse azt, hogy csatlakozunk bele ebbe a folyamatba. Mi emberként, hogy kerültünk ide? Mi a mi szerepünk? És ebben csak egy kis kitérőként, még mielőtt jövő héten elkezdenénk az első misnát, illetve csak szeretném mondani, hogy minden héten nem sorrendben fogunk menni, hanem megpróbálok olyan misnákat kigyűjteni az elkövetkező 9 hétben, amiknek a tartalma mindig valamilyen módon újdonságot tud tartalmazni, és nem sorrendben megyünk végig a szövegen. De az egyik legfontosabb dolog itt megemlíteni az első misnát. És az első misnának az egyik legfontosabb része az, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy honnan jött, és hogy miből táplálkozik az a bölcsesség, amit mi tanulunk. Ugye megnézitek a fülecskén, amit a siúrnak az első, egy PDF-ét feltöltöttem, amin az első misna szerepel van. Moshe kibél tova mi Sinai. Moshe vette át a Tórát Sinai-tól. Érdekes, a szövegnek az értelmezésében jövő héten megyünk bele. Umszalah li Joshua, és ő továbbadta Joshua-nak, Bihoshuan li Zkenim, Joshua pedig a véneknek, Uzkenim lanöviim, a vének pedig a profétáknak, unöve ím, mert szóval le ansék neszed hagyatóla, a proféták pedig a nagy gyülekezet tagjainak, de én ámlós losad velem, ők pedig a következő, ők pedig három dolgot mondtak. És itt, az első, itt igazából ez a rész önmagában az egyik legizgalmasabb téma, amit láthat az ember, hogy pontosan hogyan működik a Shalshelet HaKabbala, a hagyománynak, az átadásának a láncolata. Ebben a láncolatban mi hol csatlakozunk bele, és a Rambam azt mondja, hogy ennek az ismerete talán az egyik legfontosabb. Itt szeretnék veletek megosztani egy esetleg feltöltöm, bocsánat, egy pillanat türelmet, szeretném nektek egy linkben feltölteni, amit egy cikk, egy nagyon érdekes cikk, amit egy keves ismerősöm osztott meg. Ez a cikk, ha látjátok a whiteboardon, ez a link, a Huffington Post és a megjelent cikk, ami arról szól, hogy egy röviden csináltak egy felmérést, hogy az emberek mennyire vannak tisztában a saját családi történetükkel. És azzal szembesültek, hogyha egy gyerek átfogóan ismeri azt, hogy honnan jött a család, mi a családnak az eredete, ő hol csatlakozik be a családnak a történelmébe, ez az illetőnek a hosszú távú sikerességét eszméletlen módon befolyásolja. A chatboxba, bocsánat, akkor a chatboxba is belemásolom. Egy pillanat türelmet. Itt a link. Remélem, hogy ezt látjátok. Ez a tanulmány igazából feltett 20 kérdést gyerekeknek. Ez a tudod-e típusú kérdések. Az egyik az, gyorsan végig szaladok a kérdésre, tudod-e, hogy hol találkoztak a szüleid? Tudod-e, hogy hol nőtt föl édesanyád? Tudod-e, hogy hol nőtt föl édesapád? Tudod-e, hogy hol nőttek föl a nagyszüleid? Tudod-e, hogy hol találkoztak a nagyszüleid? Tudod-e, hogy hogy hol házasodtak össze a szüleid? Tudod-e, hogy mi történt akkor, amikor te születtél? Tudod-e, hogy honnan kaptad a nevet? Tudod-e, hogy mi történt, amikor a testvéreid születtek? Tudod-e, hogy kire hasonlítasz legjobban a családból? Tudod, hogy kinek a viselkedésére hasonlít leginkább a te viselkedésed? Tudod-e, hogy a családban vagy a szülőknek milyen betegségei és milyen balesetei voltak, mikor fiatalabb korukban. Tudod-e, hogy milyen dolgokból tanultak a szüleid rossz élményekből? Tudod-e, hogy milyen volt az édesapának és édesanyámnak, amikor az iskolában voltak? Tudod-e, hogy milyen honnan jön a családod, melyik országból? Tudod-e, hogy fiatal korukban a szüleid milyen munkát végeztek? Tudod-e, hogy milyen díjakat kaptak gyerekként? Tudod-e, hogy melyik iskolákba jártak? Tudod-e, hogy az édesanyád és az édesapád? Illetve tudod-e, hogy ez egy nagyon érdekes, hogy melyik családtagot az, aki egyáltalán nem szokott nevetni. Ezek a kérdések, hogyha a tanulmány azt tapasztalta, hogy mennél többet tudnak ezekből a kérdésekből a gyerekek visszaadni, annál nagyobb valószínűséggel lesznek sikeresek később. Miért van ez? Az ember tisztában van azzal, hogy hol jön a világban, hol csatlakozik be abba a folyamatba, ami mondjuk úgy, hogy ma nagyon-nagyon gyakran sokan szeretik használni ezt a kifejezést, hogy tikkun olam a világnak a megjobbítása. Hol van ebben nekünk a helyünk történetileg, ha ezzel tisztában vagyunk, és ezt mondja Rambam, akkor sokkal nagyobb esélye van annak, hogy sikeresen végre tudjuk hajtani a feladatunkat ebben a világban, és el tudjuk érni, amire hivatottak vagyunk. Én nagyon-nagyon köszönöm a figyelmeteket ma estére. Nem tudom, hogy mennyire. Szeretném először is megkérni titeket, hogy esetleg oldjátok föl a mikrofonokat. Nagyon nagy szeretettel hallgatom a kérdéseiteket, bármi hozzáfűzni való, bármiféle megjegyzésetek van. Nagyon-nagyon örülök, és személyes megjegyzés, hogy rendkívül örülök annak, hogy ennyi kedves ismerős nevet látok a részvevők között. A mikrofon nyitva. Senki többet? Hallotok egyáltalán?
Hallunk, köszönöm, hogy szia.
Sziasztok.
Én nem fűznék hozzá, én csak félfülen hallottam, amit a gyerekek kihoztak, de köszönjük, hogy továbbiakban is ismerjük meg a cikket, majd mindjárt olvasom, amit küldte. Most ehhez nem kommentálnék, de iskolai, gyors iskolai.
Bókszél, nagyon örülök, hogy itt voltatok, még hogyha félfülen. Ebben az esetben leállítom a videófelvételét, és